Mobil a gyereknek, plusz mesterséges intelligencia. Na, ez már sok.
Sok?
Kínában hogy csinálják? Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink, Zsályi András vagyok, és szeretettel köszöntöm vendégemet, Setényi Jánost, a Tanuláskutató Intézet vezetőjét, a Matthias Corvinus Kollégiumból. Köszönöm, hogy itt van. A kérdés, az első kérdés. Mobil a gyereknek, mióta nincs mobil az iskolában, állítólag sokkal jobb a helyzet.
Egy ideig sokkal jobb lett. Jó estét a kedves hallgatóknak. Mindig örülök, amikor a Katolikus Rádióban ülök.
És főleg, amikor velem. Hát igen, köszönöm.
Így jó, van.
De
így
nem mondtam semmit.
Így van. De azóta már
romlott.
Hogy vannak kis devianciák is, ugye? Tehát nyilván az eufórián túl vagyunk, és most már a szürke hétköznapok vannak. Hogy csinálják ezt Kínában? Ugye nemrég jöttem haza, frissek az élmények. A gyerekek és a mobil esetében korlátozás van, tehát pénteken még szabad a vásár, a hétvégén azonban a saját személyükkel bejelentkezett gyerekeket a szolgáltatók azonosítják, és ezeken a mobilokon este talán 7 óra után nincs szociális tartalom. SMS-t lehet.
Tehát telefonálni lehet.
Telefonálni lehet, de böngészni, videózni, játszani nem.
Tehát központilag, tehát maga a szolgáltató.
Beszéltek a szolgáltatókkal, a kormány, és a szolgáltatók ezután önkéntesen úgy döntöttek, hogy akkor a gyerekeket hétvégén lekapcsolják. Különösen igaz ez a vasárnapra, mert abból indultak ki, hogy akkor már azért a hétfőre egy picit a este készülni kell. Tehát jön az új hét, hagy aludjanak és hagy tanuljanak. Most nyilván egy európai ország talán ennyire radikális nem tud lenni, bár most már ilyen kis kérdőjelek élnek a fejünkbe, mert a világ megváltozott, és mindenféle dolog felmerül, amiről azt gondoltuk, hogy az lehetetlen az elmúlt 10 évben. És hát azért mondom, hogy ott ezt ilyen értelemben elintézték.
Na, a világ megváltozott. Én értem, hogy van egy hullámvölgy, amikor mindenki mobilozik, és ez az újdonság. Most utána jön egy, rosszul mondtam, volt egy hullámhegy, most utána jön egy hullámvölgy. De ez mennyire mély? Tehát meddig juthatunk el abban, hogy nem akarunk mobilt, nem akarunk képernyőt, és így tovább?
Ez mindig nagyon töredezett lesz. Van egy csomó ember, aki egész egyszerűen magányos. És nekik azért nagyon sok szórakozást kínál ez a történet. Ezért például karácsonyra én egy új, nagyszerű mobillal örvendeztetem meg magamat, amelyik azt tudja, hogy egyetlen kattintással fekete-fehérre vált, tehát védi majd a szememet, és fekete-fehérben a videók élvezhetetlenek.
Tehát
hogy nem, ilyenek tehát videózni, TikTokozni nem lehet rajta.
Tehát hogy ez egy önkéntes.
Ez egy önkéntes.
Abstinencia, ha úgy
így
tetszik.
Így van.
Igen, de az oktatásban. Az oktatásban volt egy hullámhegy, most jön egy hullámvölgy, most mondok egy példát.
Igen.
A könyvekben ott van a QR kód, hogy rákattintson a gyerek, amire én azt mondom, hogy bocsánat, kedves hallgatók, hogy így fogalmazok, ez egy baromság. Na most finomabban fogalmazva, igazam van, vagy nincs?
Nem merek ilyen kategorikus lenni, de jó helyen tapogatsz. Tudnélik, a következő probléma a QR-kódos ügyekkel. Ha ez egy mechanika tankönyv mérnök hallgatóknak, és ott látják, hogy surlódnak a fogaskerekek és hasonló a megnyíló videóban vagy képekben, az talán hasznos lehet, de általános iskolában a konkrétan megjelenő képek és mobilok azt iktatják ki, ami a legfontosabb lenne a humán tananyagoknál, a képzeletet. Tehát az egri csillagokat olvasva, ugye elképzeljük a várostromot. Ha megnéztük a mozifilmet, az valamit ezen színez, de azért alapvetően elképzeltük ezt a dolgot. És minden teremtőerő és kreativitás az a képzeletből nő ki. Na most, akit folyamatosan kiszolgálnak, az sohasem tanul meg főzni. Tehát ha Pistikének mindig tálcán éppen amit megkíván, azt odarakják, az egyrészt katasztrofális következményekkel jár az egészségére nézve, a táplálkozás következtében, másrészt pedig Pistike soha életében nem fog elkészíteni egy tojásrántottát sem. Tehát jó helyen pestiesen szólva challenge-eled a rendszert.
Az emlékeimben ez úgy néz ki, hogy mondjuk a gimnáziumi történelemkönyv, mert én tanítottam történelmet, már rég elfelejtettem, ott volt a főszöveg, és akkor voltak kisbetűk, és egyébként azok a kisbetűk voltak a legérdekesebbek, mert ott írták le, hogy amikor jött Napóleon, akkor mit tudom én, a nem tudom milyen hóhér elérte a partot, Napóleon Párizs felé közelít, és akkor a harmadik szöveg az volt, hogy ő császári felségét hű Párizs holnap fogadja.
Igen, igen.
És ez volt az érdekes
így van.
A dologban, de ezt helyettesíti ma, ha én jól gondolom,
igen.
A QR kód, és akkor már is egy eszköz, ami elvonja a figyelmet.
Így van, el tudom képzelni bizonyos típusú tananyagoknál, egy matematikai levezetésnél, vagy hasonló ezeket a dolgokat, de azt lehet mondani, hogy a történelem az irodalom területén messzire ez nem vezet. Tehát lesz egy hullámvölgy, és ebből valami egyensúly fog kialakulni, de ha már a katolikus rádióban vagyunk, ugye Ádám Éva kiüzetése a paradicsomból, ami után majd a munkájuk homlokuk verítékével kell majd meg. Ugye ez az alaptörténet, tehát egy darabig lehet gamifikációt játszani, játékosnak lenni, vidám csoport munkázni, kacagtató dolgokat összerakni, de mi a tanulás során eljön mindig egy olyan pillanat, amitől már nincs tovább, és ott a kemény munka következik. A munkaszavunk, az a szláv munkából származik, ami kín, fájdalom a jelentése. Tehát, hogy a tanulásnak van egy nehéz része, és ez nem spórolható, elnyújtható, de nem spórolható meg ezekkel a képekkel, videókkal és hasonló dolgokkal.
Na de ezzel azt mondja, hogy az élményszerű tanítás az egy ideig, óráig megy, de valójában a tanítás, az oktatás vagy a tanulás egészére nézve marad a munka, a kén, én nem mondanám, hogy kén, de hogy az a fárasztó energiabefektetés.
Hát azért vegyi képleteket megtanulni egy két nap múlva következő dolgozatra, abban talán a kín szó nem túlzás, hogyha visszaemlékszem a középiskolára például. Úgyhogy igen, az élményszerűség az a tömegoktatás nagy kérdésére adott válasz, hogy mindenkinek sokáig kell tanulni, hiszen nincs a gyerekmunkának nincs már helye, nincs munkahely a fiataloknak, ezért 18 éves korukig még tovább bent vannak a rendszerben, és hogyan lehet ezt az összeverődött, mérhetetlen mennyiségű embert egybetartani, és valamivel motiválni, hogy kibírják, meg valamit tanuljanak. Ez a tömegoktatás fő kérdése, a motiváció szépen szólva, de inkább az, hogy hogyan tartom őket egybe, mitől lesznek csendben.
Hogy fegyelmezem.
És az élmény, ezek nagyon jó dolgok, a reformpedagógiánk, a projektmódszer, az élmény alapú, a játékosság, ezek csodálatos dolgok, ezek a fűszerek az ételbe, de fűszerektől ember még nem lakott jól. Tehát, hogy kell, de a gulyáslevesbe a marhahús, a répa és a krumpli, meg a hagyma, meg az olaj, anélkül nincsen gulyásleves, utána elgondolkodunk majd a paprikákon, meg a hasonló dolgokon.
Na de akkor eljutottunk az oktatás fő kérdéséig. Tehát miért van az, hogy 50 évvel ezelőtt, vagy 30 évvel ezelőtt egy első elemista gyerek az év végén tudott írni, olvasni, ma pedig nem tud? Ez igaz?
Hát akkor is voltak azért problémák, csak megismételtették az első osztályt akkor a gyerekekkel. Ma nem kell ennyire sietni, most már 4, sőt 5 vagy 6 évre akarják megnyújtani, hogy mindenki megnyugtatós, biztonságos környezetbe kerüljön. Ennek az az oka, hogy ezt megengedhetjük, mert olyan sokáig vannak bent, hogy el lehet kezdeni játszani ezekkel a dolgokkal.
És akkor nem látják a kedves hallgatók, de ingatom a fejemet, mert a következő történik, elnyújtjuk az iskolát, aminek következtében a demográfiai problémák, azok még súlyosabbak lesznek. Tehát ha egy nő életében a gimnázium nem 4 év, hanem 5 év, és hogyha nem 6 évesen kezdi, hanem 8 évesen, akkor mire egyáltalán oda jut, hogy egyetemre megy, addigra 20-22 éves is lehet akár, akkor jön az egyetem, és akkor mikor fogsz ülni gyerekeket, miközben a társadalom egyik alapproblémája az, hogy nem születik elég gyerek, és az oktatás ennek a problémának pont az ellentétes oldalát erősíti. Mármint azt, hogy tényleg ne legyen több.
Ez olyannyira így van, hogy a demográfusok egy mutatót szoktak nézni, és ez a lányoknál egy korosztályon belül hányan érettségiznek. Ez mindent elmond egy nemzetről, egy populációról. Az utóbbi 5-8 évben a Európa bébi gyárai, mint az albánok például, omlottak össze. Ugyanaz történt, mint Iránban, tehát hogy átlagosan 6 gyerek volt, és ebből lett most 1,2. Tehát, hogy egy évtized alatt legendás gyermekszülő kultúrák omlanak össze, részben annak köszönhetően, és ez egy jelentős tényező, hogy a lányok elvégzik a középiskolát. És amikor a lányok elvégzik a középiskolát, onnantól már családtervezés van, projekt van, karrier van, karrier elképzelések vannak, és ez a dolog, hogy 3-4-5 gyerek van, ez kizáródik. Tehát, hogy az utolsó ilyen populációk zárulnak be, és talán nem árulok el titkot, hogy a kezdeti javulás utáni megtorpanás a magyar termékenységi mutatókban az a Covid-on túl elsősorban annak tudható be, hogy a magyarországi romáknak a születési rátája jelentősen csökkent. Ez részben az iskolázottságnak a határozott javulásával függ össze, tehát hogy úgy mondjam, most már a roma méh is kihűlőben van.
Mert vagy tovább tanul, vagy gyereket szül egy gyerek alkalomattán, egy felnőtt nő.
Aki tovább tanul, de általában az életre másképp tekint. Tehát az első az a hagyomány és a kötelesség, amiben tompán és édesen belezuhanunk és sodródunk vele, mert azt csináljuk, amit a nagyszüleink, mert úgy kell.
A példa.
A példa, és majd lesz valahogy. A másik az már egy öntudás. Az érettségizett nő az egy más történet. Projektként gondol az életére, és el szeretne, célokat tűz ki, ehhez keres partnert, ami egy teljesen más párválasztás, és el szeretne érni dolgokat. Az egyszerűbb, az első lépcsőben ezek fogyasztási jellegű célok, hogy nekünk is legyen ilyen, olyan, amolyan a tárgyakhoz kötődő. Ez teljesen érthető, de hamar a posztmodern dolgok is felmerülnek. Például nagyon fontossá válik az utazás. Más emberek utaznak, utazzunk mi is. És amikor az ember belép ebbe a világba, akkor a gyerek az egy halasztódó dolog. Na most végül lesz gyerek, azt tapasztaljuk, egy, de már a másodikra, a harmadikra nincs idő.
Mert az idő elszáll.
Elszáll az idő. És a nők, ezek a drágaságok, ugye, katolikus rádió vagyunk, hát ők virágok. Tehát mi, mint tokai bor, még elmuzsikálunk 60-65 éves korunkig, és még érünk, és még tudunk, hogy mondjam, vonzóak lenni, meg hasonlók, de hát szegényeknek van egy biológiai órájuk, és 45 évesen már nem nagyon szülnek. Van egy tolongás a mesterséges módszerek irányába, de ennek a sikerrátája rendkívül alacsony, és ha már katolikus rádióban mondjuk el, hogy ez teológiailag is azért egy nehezen értelmezhető ügy.
Igen, az egyház teológiai tanításával nem egyező dolog. Egy kérdés. Értem én, hogy vannak a világban fontos dolgok, az utazástól kezdve. Kint voltam valamelyik nap a Ferihegyi repülőtéren, Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér, 600 000 japán csoportot láttam özönleni, és egy óra alatt kb. 6 vagy 8 gép szállt le a repülőtérre. Az emberek utaznak, értem. De az a fajta életmód, amit az nyújt, hogy egy embernek, egy férfinak, meg egy nőnek vannak gyerekei, ezeket fölnevelik, lesznek unokáik, tehát az az öröm, ami ezt jelenti, az sehol nem jön be? Nem lehet tanítani? Nem lehet. Vagy lehet? Most olyan kérdéseket teszek föl, amikre valószínűleg
olyan... Személyesen tudok rá válaszolni, hogy a generációkhoz kötődő értékek ezek, tehát a kötelesség, a helytállás, a hagyományok folytatása. Nyelvtani értelemben, ha ezekkel megszórjuk a Z generációt, tehát beszélünk nekik ilyenekről, akkor értik, hogy mit mondunk, de a szemükön látom, hogy ez be nem jut, tehát hogy nem mozgat meg ügyeket. Ez egy másik kultúrából származó ilyen töredékek, mintha Cicerót olvasnánk, értjük, hogy mit akar mondani, de hát azért nem teljesen az van a 21. században. Hogy lehet-e tanítani, hát ehhez ma újszerű módszerek kellenének, de lehet, hogy nem tanítani kell. Tudnélik, hogy ha nincs elég gyerek, de nem vagyunk hajlandóak kiszolgáltatni magunkat a harmadik világnak bevándorlás ügyben, az felvet olyan kérdéseket, hogy milyen nyugdíj jár annak, aki felnevelt.
Messze van időben. Tehát mire oda jut, hogy ezen gondolkozik, addigra már a vonat elment.
Én szerintem radikális ügyek vetődnek majd föl nem sokára ez ügyben is. Az a fajta illemtan, meg keretrendszer, ami a 20. század végén a gondolkodásunkat meghatározta, ebbe illeszkedtük be, mikor a világról gondolkodtunk, ez láthatóan fölbomlott, egy új világ van kialakulóban, és ebben a legvadabb ötleteket is fel lehet vetni. De kulturális értelemben ez már például nem én leszek.
A kérdés a következő akkor. Szó esett, hogy az oktatás valójában szembe megy a demográfiai igényekkel, vagy a pozitív tendenciákkal. Nem lehet az oktatást úgy irányítani, hogy például ne legyen ötosztályos gimnázium, mert egyébként, ha valaki 12 évig tanul nyelvet, vagy 8 évig tanul nyelvet, az alatt meg kell, hogy tanulja azt a nyelvet. Nem kell még egy plusz év, mint az ötosztályos nyelvi gimnáziumokban. Csak egy példa. Tehát az oktatás az nem módosítható olyan értelemben? Finoman természetesen.
Ez a burjánzása mindenféle címkével ellátott évfolyamoknak, ez a 80-as évek vége, 90-es évek eleje, amikor kényszeresen próbálják megkülönböztetni magukat az iskolák egy ilyen kezdődő piaci versenyben. Egy ilyen birkanyírást elképzelhetőnek tartok.
Tehát ez lehet. Tehát, hogy visszatérünk
az a rengeteg tagozat és hasonlóból, igen, visszatérni valami tisztább, egyszerűbb formába, ahol azt lehet mondani, hogy a gimnázium az ennyi év, és kész.
És ez mikor lesz?
Az ilyeneket nem a filozófiai és a demográfiai ügyek váltják ki, hanem a pénzügyi ügyek, amikor azt mondják, hogy ez túl költséges, és minek ez a luxus amúgy is a középosztálynak, akik amúgy is megvannak, és tudnak külön tanárt is fizetni, és akkor ott van ilyen kurtítás. Meglátjuk.
Akkor a következő kérdés, hogy amiről idáig beszéltünk, az a távol-keleti országokban, a feltörekvő, Kínában, hát Indiát nem kérdezem, de Észak-Korea, vagy Szingapur, bár Szingapur kapcsán a termékenységi ráta tragikus, úgyhogy Szingapur nem lehet példa, mert egy alatt van a termékenységi ráta, tehát Szingapurt mondjuk példának, de hát pillanatokon belül kiürül, illetve nem, mert jönnek majd a kínaiak oda is. De, tehát, hogy a kínaiak, vagy a távol-keleti feljövő országok ezt hogy csinálják?
Sehogy. Tehát az összeomlás szélén vannak.
Ez mit jelent? Milyen értelemben?
Hogy a nagyon kevés gyerek születik. Ugye a legfejlettebb...
Kínában?
Igen. Ez egy 5-8 éve kezdődött az összeomlás. Meggazdagodtak, és nagyon sokáig tanulnak, és ez azonnal kiváltja ezt a hatást. A Japán ugye a világ legfejlettebb országa, tehát ami ott van, az lesz 20 év múlva, 15 év múlva itt. És az az ő jövőjük is.
És az a tragikus korfa, ami Japánban van?
Igen. Tehát most Magyarországtól tanulnak a kínaiak, tehát próbálják ezt a gyes-gyed dolgot több lépésben majd, mert azért ez rengeteg emberre sok pénz.
És iszonyú sok pénz.
Igen, de van pénzük, tehát lépésről lépésre megpróbálják ezt bevezetni, de ők nem tudják a mi történetünket, nevezetesen, hogy a pénzügyileg érzékeny, alsó középosztálybeli, hogy szépen fogalmazok, rétegeket, egy évtizedig még motiválja a pénz, és akkor még lesz plusz egy gyerek, de ez kimerül, amint teljes foglalkoztatottság van, és nekik is van normális állásuk, onnantól már őket sem motiválja, ez a mi helyzetünk most Magyarországon, és a középosztályt meg nem lehet pénzzel megvesztegetni, mert a kényelmes élet az mindent felülír.
Na de bocsánat, ha felülről nézzük ezt az egészet, ami idáig elhangzott,
igen,
akkor azt látjuk, hogy az emberiség, legalábbis a fejlett része, a szép lassan kihal. Mondtam Szingapúrt, ahol egy alatt van, és Szingapúr a példa az innovációra, az egyetemekre és mindenre.
Igen.
Akkor ez az út? Valami pozitív, muszáj, hogy jöjjön.
Van néhány ország, ahol fejlett gazdag ország, kiemelkedően magas a születés. Az egyik ilyen az Izrael, ahol nagyjából két dolgot szoktak mondani a szociológusok. Az egyik az az idealista álláspont, nevezetesen nagyon erős kapocs van a vallásosság és a gyerekvállalás között. Ez egy szekuláris Európában egy tabu téma volt, ezt felvetni, de most már nem tabu semmi, fel lehet vetni. Tehát a spiritualitás, a vallásosság biztos, hogy kedvez a gyerekvállalásnak. A másik pedig, hogy vannak ilyen teljes társadalmi rétegek, akik részben külföldi pénzből, részben hazai részből, hogy mentesítenek a munkavégzés alól, és ők lényegében, hogy mondjam, tehát így tenyésznek.
De ez hol?
És ez fizeti az állam.
De ez melyik ország?
Ez szintén Izraelben, szintén. A telepesek, tehát hogy gyakorlatilag az a dolguk, hogy sok gyerekük legyen. Most ez egy szélsőséges modell, ami szintén ehhez a humanista szekuláris Európához még egyelőre távol áll, de azt mondhatom, hogy valamilyen fokon a vallásosság és a hit az lesz az, ami ezt kimozdíthatja, és a pénzzel nem lehet a középosztályt megvesztegetni. Hát, hogyha beszereznek egy kiskutyát, meg...
Ez történik.
Ez történik, igen. Akit egyébként pótgyereknek hívnak viccesen. Tehát, hogy tudják is, hogy ez micsoda.
Szőrös gyerekek.
Igen, igen, igen. És ezen kívül a havi fizetésükből minden hó végén a vízzel el tudnak ugrani egy európai városba körülnézni.
Vagy akárhova, igen.
Izland, vagy Isztambul.
Arab, akárhova, igen.
Abu Dhabi egy picit, egy hétvégére, akkor ezt ők egy darabig nem fogják feladni. Egyébként érdekes, mert a 45 után kiégnek ebben, ugye ez az önszeretet, ennél fárasztóbb dolog nincs a világon, de akkor már késő.
Hát most akkor mondtam, hogy valami pozitívot, tehát akkor ez nem az a pozitív jövőkép. Tehát ha vallásban, akkor megegyezhetünk. Azt ma már a tudomány is mondja, hogy a vallás az sok mindenhez hozzá segít, akár ahhoz is, hogy egészségesebbek legyünk, stb.
Igen, van egy ilyen, ezek mozaikok, ugye, mert szétszabdalt témaként kutatják ezt, ami önmagában is érdekes, de a mozaik nagyjából, ha puzzle-ként összerakjuk, körülbelül ezt mutatja, hogy ez nagyon fontos. Tehát ez a vallás, a hit része, ez meghatározó, de mindenképpen ez az egyik fő krízis. Ráadásul belül van egy ellenségünk, azok a fanatikus zöldek, akik szerint az emberiség az egy vírus, a természet az egy csodálatos dolog önmagában, amit mi tönkreteszünk, és minél inkább eltűnünk a föld színéről, legalábbis az északiak, tehát a fejlett világ, köztük Magyarország, annál kisebb terhet jelentünk majd az anyatermészetnek. Tehát ez tulajdonképpen egy csodálatos folyamat.
Igen, de mondjuk ezek a nagyon zöldek alkalomattán, ha egyes emberként vizsgáljuk őket, akkor kiveszik részüket a civilizáció minden olyan áldásából, amire egyébként azt mondják, hogy az kiirtandó.
Hát egyrészt így van, tehát képmutatóak. Másrészt pedig hát ostobák, hiszen minden parasztember, tehát aki dolgozik természettel, és együtt él a természettel, az tudja, hogy a természet önmagában az egy vad és pusztító erő, és az ember megjelenésével állhat elő egy olyan harmónia, amikor a természet is szép, meg tápláló, és mi is megférünk rajta. Tehát, hogy ehhez az ember kell, mint jelenség, nincs ember nélküli természet, az egy értelmezhetetlen dolog számunkra. De hát ezek az emberek életükben, az agráriumban egyetlen percet sem töltöttek.
Kedves hallgatóink, Setényi János, a Tanuláskutatóintézet vezetője, a Matthias Corvinus kollégiumból volt a mai műsor vendége. Valahol itt folytatjuk, és próbáljuk megkeresni a még pozitívabb lehetőségeket. Urbán Péter és Polc Péter volt a technikus, a szerkesztő Sályi András. Köszönöm figyelmüket, a viszonthallásra.